Ormos Zsigmond egy kiváló személyisége volt a Marostól délre fekvő tájegységnek.
Szekernyés János temesvári helytörténész és művészettörténész.
Egy sok nemzetiség lakta területen, igazi fáklya vivője volt a magyarság ügyének, és ennek érdekében teremtett intézményeket is, főleg azután, miután 1871-ben Temesvár megye főispánjává nevezték ki, majd pedig négy esztendővel később Temesvár város főispánjává is, létrehozta 1872-ben a Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulatot, beindította a Temesi Lapok című újságot, része volt a Ferenc József Színház felépültében, de fő célkitűzése volt Ormos Zsigmondnak, hogy múzeumot teremtsen Temesváron, és több évtizedes előfeszítések, munkálkodás eredményeként 1891-ben meg is nyílt egy önálló épületben, ahol a gyűjteményeket bemutathatták, rendezhették. Szakágak szerint ebben az épületben, amit most a Román Akadémia Temesvári Kutatóintézete könyvtáraként szolgál, már életében emléktáblát helyeztek el, ahol megörökítették Ormos Zsigmondnak az érdemeit. Ugyanakkor az iskolákban, a különböző közintézményekben a magyar nyelv terjesztését segített elő mindenféle eszközzel. Tudatában volt kezdettől fogva, hogy egy sok nemzetiségi vidéknek a első embere, a mai szóval a kormány képviselője. Már beköszöntő beszédével, de később is mindig hangosztotta, hogy az itt élő népek, nemzetiségek békéjének a fenntartását tartja egyik elsőrendű kötelezettségének. És érdekes módon, hogy ezt a két dolgot össze is tudta egyeztetni. Rengeteget járt a világban, mindössze két eszendővel a Havasalföld és Moldova függetlenségének kivívása után, tehát Románia megteremtése után Bukarestben is ellátogatott, és az ottani benyomásairól külön könyvecskével számolt be, és ennek a címe nem az akkor szokásos szót használja az ország megnevezésére, tehát nem Olaországról beszél, hanem kirándulás Romániában. Ormos Zsigmond a bánság területén vásárolt is pénzérméket a Román Akadémia számára, de ugyanakkor rengeteget tett általában minden művészeti ág felkarolására is, és ténylegesen a kortársai is úgy ismerték el, mint a Maros és az Alduna közötti országrész egyik legkiválóbb és legproeminensebb személyisége.
Temesváron temették el, de mint utólag kiderült, nem végső nyughelye volt ez, mert az előadásában is említette, hogy a kommunista időkben a síra úgymond rátette valaki a kezét, rá is temette.
A Városgazdálkodási Vállalat egyik aligazgatója az apósa számára nézte ki ezt a belvárosi vagy Lipai úti temetőben főhelyen álló sírhelyet és sír emlékművet, ugyanis kovácsolt kerítéssel van bekerítve, szürke márvány obeliszk jelölte a nyughelyet, vandál módon a sír kriptát fedő kőlapot felemeltették, a csontokat kidobálták, és mondom, nekem az a szomorú szerep jutott, hogy egyik német újságíró barátommal, Lucián Geyerrel láttuk, és le is fényképezte Ormos Zsigmond csontjait. A obeliszkről lecsiszolták Ormos Zsigmond nevét, de az alapzaton a négy soros sírverse megmaradt, ez ma is olvasható, egy kicsit a kovácsoltvas kerítés takarásában, de hát legalább így tudjuk, hogy hol nyugodott Ormos Zsigmond, sajnos már a csontjai nincsenek a basírban.
A családi háttér mennyire jelentett biztos alapot vagy indulást a Ormos Zsigmond életében a közigazgatási pálya felé? Miklósi Kilona, temesvári muzeológus.
Hagyományt jelentett, de pénzbeli biztonságot semmiképpen. Már az 1700-as évek legelején a családból voltak főispánok, ispánok. A család hagyományait követve a közigazgatásra szánták a gyerekeket. Nem csak Zsigmondot, neki még volt három fiú testvére, és mindenik ugyanezt a pályát választott. Mert ez biztos pálya, mert ez hagyomány, mert ennek van jövője.
Ormos Zsigmond ugyanakkor az irodalommal is foglalkozott, és a művészettörténészi munkája is jelentős volt.
A környezet, a barátok, és valószínűleg a hajlama, a tehetsége vitte erre felé. A kettő nem párhuzamosan futott. Irodalmi működése hamarabb kezdődött. Talán nem is annyira az irodalom vitte ide, mint inkább a politikai, a fiatal emberek lángolása, a fiatal emberek mást akarása. És mivel hajlama volt a művészeteket bírálni, követni, autodidakta volt, tehát nem iskolában tanulta mindezt, Ezért gondolta azt, hogy ez egy olyan pálya, ahol ő az íráskészségét kamatoztatni tudja, és egy olyan teret próbált ő elfoglalni, ahol nem tolakodtak egész egyszerűen az írók. Úgy gondolta 57-ben, hogy ő foglalkozzon a szépművészetekkel, és hol foglalkozhat szépművészetekkel, főleg ott, ahol ezeknek nagy múltja van, Olaszországban, ahol akkoriban indultak meg a nazarénus festők újabb próbálkozásai, a reneszánsz fölfedezése és a néphez közelebb vitele, és ekkortól datálódik az, hogy ő művészettörténettel foglalkozik. Élete késői korszakában lett ő már annyira biztos, hogy ezt a pályát nyugodtan mondhatta magáénak, tehát pályát kezdett és nyitott másoknak is. Ma nagyon könnyen bírálhatjuk, hogy kicsit korlátolt a felfogása, megállt a reneszánsznál, de ő a szép rajzot, a magasztos eszméket továbbadó bizonyító festészetet szerette. A francia festőkről is csak azt vette észre, hogy le akarják nyűgözni a társadalmat, ki akarják szorítani a klasszikus művészetet, tehát a harcot azt felfedezte, de ő a régi oldalán állt meg. Amikor megnézte 78-ban a nagy francia kiállítást, akkor csak azt állapította meg, hogy nagyon drágák a művek.
Ormo Zsigmond képtára és numizmatikai gyűjteménye, amelyet végül az által alapított múzeumnak adományozott, gyakorlatilag a ma működő temesvári szépművészeti múzeumnak az alapjait teremtette meg?
Igen. Túlnőtte a múzeum ormos gyűjteményét, tehát ormos gyűjteménye most már egy kicsi részét képezi. A következő nemzedékek azon voltak, hogy ezt gazdagítsák, és azt kell mondanunk, hogy 919 után, amikor a román impérium átvette ezt a múzeumot, nagyon értő emberek kerültek oda, akik fejlesztették ezt a gyűjteményt, kiegészítették és kiállították, tehát nem volt soha eldugva. A pénzgyűjteményéről még azt kell tudni, hogy nem a teljes gyűjtemény került a múzeumba, ezt később a család örökölte, csak nagyon kevés részét hagyományozott a múzeumnak, eladták a múzeumnak, nem teljesen az egészet. Különben ezek olyan tárgyak, hogy csak időszakos kiállításokon jelentek meg, nem úgy, mint a Szépművészeti Múzeum, ahol állandó kiállításon láthatóak az ormos gyűjtemény főbb darabjai.
A ma közigazgatásban dolgozók, a közjavát szolgálók mit meríthetnek Ormo Zsigmond példájából? Bodó Barna politológus, a Szapiencia Egyetem tanára.
Ormos egy olyan példakép, akit csodálni lehet, követni nagyon nehéz. Azok az alapelvek, amelyek az ő életét irányították, és egy hihetetlenül hosszú, nagyon sok fordulattal tarkított élet volt az övé, hiszen a legmagasabb politikai tisztségektől és elismeréstől a börtön rabláncáig mindent megtapasztalhatott. Először is a következetesség az, amire oda kell figyelni. A kölcsei, a Wesselényi által közvetített szabad elvűség meghatározta az életét. Nem fogadta el azt, hogy egyesek kirekeszthetők a társadalomból. Nem fogadta el azt, hogy az ember nem érdemli meg azt az alapvető figyelmet, amit bárki megkövetelhet magának. A 60-as évei taposó főispán mindenkit meghallgatott, aki hozzáfordult, illetve ha ítéletet kellett hoznia, akkor nem az első méreg, és különösen nem valamilyen fenyítés volt számára az eszköz, hanem sokkal inkább a józan ész, és ezzel utat nyitogatott az ő korában. Az az Ormo Zsigmond, aki egy több etnikumú térségben nőtt fel, de igazából iskoláit olyan településeken végezte, ahol német vagy magyar többség volt, és a románság jelenléte nem volt meghatározó. De sem Pécskán, sem Aradon, Temesváron sem, Nagyváradon és Szegeden pedig még kevésbé. Ő annyira megtanult románul, hogy ezekkel a román lakosokkal nem csak hogy értekezni volt képes, hanem számukra szónoki üzeneteket is el tudott juttatni. Ma hány többségi vezető a román parlamentből gondolja úgy, hogy neki a kisebbség nyelvén meg kellene tanulni, és a kisebbséggel úgy kellene szóba állni, hogy azokat érzelmileg is saját maga mellé tudja állítani.
Mondhatjuk azt, hogy Pécska jelentős helyet foglal el a magyar kultúrtörténet térképén, hiszen olyan személyiségek születtek itt, mint Gróf Klibesberg Kuno, akiről ezt az emléknapot elnevezték, illetve Ormus Zsigmond, aki 200 éve született itt Pécskán, és akire ma emlékeznek. Nagy István, a Pécskai Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület elnöke.
Ez nyugodtan elmondható. Hormos Zsigmond egy nagyon jelentős életművel rendelkező nagy magyar ember volt, és ugyanez elmondható Gróf Klebersberg Kunóról is, rokon lelkek voltak. Jöhettek volna többen is, de örüljünk, hogy ennyien összejöttünk, és szerintem aki ide ma eljött, az azt fogja mondani, hogy érdemes volt itt lenni.
Egy festményt is kaptak a szervezők, illetve a kettes számú általános iskola. Klebersberg Kuno tábrázolja ez a festmény, kinek a munkája?
Simonem Veronikának a képe. Ő a budapesti művészetbarátok körének a kérésére festette meg Gróf Klebersberg Kunót, 35 éves korában ábrázolja. Rajta van a képen a Klebersberg kastély és Klebersberg család címere. Ezt eredetileg Székesfehérvárnak szánta a Művészetbarátok Egyesülete, de aztán Székesfehérváron azt mondták, hogy ők most kaptak egy Klebersberg szobrot, akkor azt mondta Kolman György, aki ma képviselte a Művészetbarátok Egyesületét, hogy akkor legyen a szülőfalui a festmény. A művésznőnek az az igénye, hogy őrizzük meg egy festménynek járó tiszteletes. Én úgy vagyok vele, hogy az iskola ennek tökéletesen megfelel.